Idén a magyar GDP növekedés nem fogja elérni a költségvetési törvény módosításának elfogadásakor jelzett 1,5%-ot. Ezt írt a véleményében a költségvetési tanács, arra is reagálva, hogy a kormány 5,2%-ra módosította az idei GDP arányos hiánycélt. A testület elnöke a növekedési kilátásokról szólva az Inforádiónak úgy fogalmazott: egy sok vizet kapott hajó nehezen tud kiemelkedni. Elsőként arról kérdeztem Kovács Árpádot, hogy mi a tanács álláspontja arról, hogy a kormány megemelte az idei hiánycélt.
A költségvetési tanács az első 8 hónap értékelését csinálta meg, és az utolsó pillanatban érkezett meg ez a bejelentés a pénzügyminisztériumnak, és ehhez természetesen alkalmazkodnunk kellett a határozatban is. Addig az szerepelt a megjegyzéseink között, hogy várhatóan a hiánycél teljesíthetőségével kapcsolatban, ami ugye korábban 3,9%, a folyamatok ezek ellen szólnak. Végül is így megszületett a pénzügyminisztériumnak ez a döntése, ami tulajdonképpen a mi előzetes vélekedésünket megerősítette, és így tudomásul vettük. Ami a kockázatokat illeti, két irányban szeretném megjegyezni a kockázatokat. Az egyik az a természetes háborús kockázatoknak a világához tartozik, ezek az alapvető okozatok. A másik része pedig a Magyarországon az inflációnak az európai folyamatoktól való elszakadása, hirtelen felemelkedése, és ennek a kockázataira, hogy ez milyen tényezőkkel függ össze, kereslet-kínálat viszonyai, kiskereskedelmi forgalom, a keresletnek a 2022-es évben való megnövekedése, elővásárlások, tartalékolási kérdések, tehát ezekre utalva a költségvetési tanács azt a megjegyzést fűzte, hogy tudomásul veszi ezt a hiánycél emelkedést, tudomásul veszi az infláció csökkentésének a folyamatait, de azt is hozzátettük, hogy az összes kockázat, amit a múlt évben már az első változatoknál a költségvetésnél és még korábban jeleztünk, illetve ebben az évben a módosításnál következtek, ami azt idézte elő, hogy mintegy 3 hónappal, egy negyed évvel a növekedési folyamat az megbillent és felerősödött az inflációs folyamat, és nem jöttek azok a kibontakozási számok, amelyek most az őszi hónapokban azért már megjelentek, és jogos Varga Mihály úrnak és másoknak is az optimizmus abban a tekintetben, hogy a növekedés lassan megindult. Én ahhoz hasonlítanám, hogy egy sok vizet kapott hajó nehezen tud kiemelkedni, és sokat kell szivattyúzni még a vizet ahhoz, hogy a vízállóság és a stabilitása javuljon. Tehát ebben a határozatban mi véleményben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy lehetséges, hogy ezek az intézkedéseken túl még további takarékossági lépésekre kell fordítani figyelmet, és hát várhatóan a növekedés száma is későbbi kibontakozásra utalnak. Tehát egy pessimistább GDP prognózis és egy pessimistább növekedési prognózis is jelent meg.
Mégis, hogyha a pessimistább növekedési forgatókönyvről beszélünk, akkor ön mire számít ebben az évben?
A személyes véleményet meg szeretném mondani. Az első, második negyed év ebbe a tekintetben nem sikerült jól. A technikai recessziónak az időszak az most van elmúlóban. Ebből adódóan az év végén a pessimista prognózis szerint, a saját véleményemet mondom, körülbelül 0,5% visszaesés várható, optimista prognózis szerint az 1% körüli növekedés elérhető.
Kovács Árpádot, a költségvetési tanács elnökét hallották. A korábbi 1% helyett nem várnak növekedést erre az évre az MBH bank elemzői sem. Prognózisuk szerint 0,1%-os visszaesés lehet 2023-ban. A hazai GDP negyedik negyedéve csökken, a recesszió időben elhúzódó, de semmiképpen sem olyan mély, mint a 2008-2009-es világgazdasági válság idején, mondta az MBH bank vezető elemzője. Horváth Andrást kérdeztem.
1%-ról mínusz 0,1%-ra módosítottuk az idei GDP várakozást. Emögött alapvetően a második negyedévi gyengébb tényadat van. A teljes piaci konszenzushoz képest is meglepően negatív lett a második negyedéves adat, és ez az oka annak, amire az egész éves átlagot lejjebb húzza, erre a szintre lejjebb kellett korrigálni. Ez mögött alapvetően elsősorban a beruházásoknak a várt gyengébb teljesítménye van, ez is egyébként a teljes piaci konszenzusnak megfelelően gyengébben alakul. Ugye ez mögött rengeteg ok van, ugye a kiugróan magas kamatok ugye eltántorítják a beruházási szándéktól a vállalatokat, illetve ugye az EU források hiánya is illetve hogy az állam által leállított beruházások, ugye az állam jelentős részben kivonul ugye a gazdaságélénkítésből az utóbbi egy évben. Ugye ezek mind hozzájárulnak ehhez. Ez az egyik fő, a legnagyobb súlyú tényező ez ebben a vártnál gyengébb GDP adatban, illetve hát nyilván ugye a fogyasztás sem remekel, ugye ilyen infláció mellett jelentősen csökkennek a reálbérek, ugye a fogyasztás is negatív, a vártnál egy kissé negatívabb tényezőt jelent, bár ennek a szerkezete az meglepő, fogalmazzunk így, a kiskereskedelmi forgalom termékeket jóval kevésbé vásárolunk, viszont szolgáltatásokat továbbra is igénybe vesszük. A legutolsó négy évben egy picit ez is lassult, de alapvetően ez a szerkezete látszik a fogyasztásnak. Így ez a két tényező, ami hozzájárul, hogy a vártnál gyengébb az idei éves átlagos növekedés, amit várunk.
Látszik-e már az alagút vége, tehát látszik-e már az, hogy mikor indulhat meg a gazdaság újból a növekedési pályán?
Az idei második felében már pozitív fordulatot várunk. Nyilván ez nem egy éles fordulat lesz, nem egy gyors felpattanás, de elinduló pozitív folyamatokat látunk már az eddigi tényadatok alapján a második fél évből. Ugye itt alapvetően, ami tud segíteni, az a fogyasztásnak a helyreállása. Ugye az infláció jelentősen csökken már most is, és a következő hónapokban ugyanezt várjuk. Novemberben 8,5%, decemberben pedig 6%, kicsivel 6% fölötti lesz az infláció. Ugye ezáltal a reálbérek, ugye viszont a bérek ez mellett 15%-kal növekednek, tehát a reálbérek jelentős pozitív tartományba visszatérnek. Ugye a fogyasztás újra stabilizálódhat, ez segítheti mindenképp a gazdaságot, illetve ugye van arról a szó, hogy az év utolsó hónapjában akár már érkezhetnek EU-s források, ugye ez segíthet abban, hogy az állam kevesebb beruházást állítson le, adott esetben egy-két beruházást, ami elhalasztásnak előtt újra is indítson, tehát a beruházási oldalon ez is segíthet, illetve ugye a kamatok, kat évvégére jegybanki alapkamatot 11%-ra várjuk. Ez még mindig nagyon magas, tehát ez beruházásokat ösztönözni nem fog, ez még ahhoz nagyon magas, de nagyon óvatosan indulhat abba az irányba, hogy jövő évvégére viszont már 6%-os alapkamatot várunk, tehát ezen a pályának a kezdete már évvégén látszódhat, ami újra esetleg vállalati oldalról is lökést ad a beruházásoknak, ingatlanpiacnak, ingatlanberuházásoknak, az építőiparnak, így ezek a tényezők már segíthetik kismértékben az idén évvégén, de legfőképp a jövő évben, amikor még kicsivel 4% fölötti növekedést várunk már ezeknek a tényezőknek köszönhetően.
Az éves inflációs adatot, várakozást ugyanakkor egy icipicit felfelé módosították, 17,5%-ot jeleztek a korábbi prognózis során, most ezt egy picikét följebb várják. Miért?
Igen, 17,8%-ra módosítottuk, ugye hát ez gyakorlatilag egy minimális technikai korrekció, ugye ez sokat nem befolyásol az életünkbe. Ennek alapvetően egy oka van, az üzemanyagárak, ugye a nyers olajárak a világpiacon jelentősen emelkedtek az utóbbi hónapokban, ugye alapvetően az olajtermelő országoknak a kartel tevékenységének eredményeként tolják föl mesterségesen ugye az olajárakat, és hát ugye ez néhány hónap alatt ugye átgyűrűzik a hazai üzemanyagárakba is, és ugye az inflációs kosáron belül bár nem óriási, de 8%-os súlya van az üzemanyagoknak, és ugye ez a technikai tényező egy picit feljebb tolja az idei éves átlagot, ugye hát ez jelen nem egy a dezinflációs trendeknek, ez az egy szegmens az inflációnak, viszont a többi más szegmens az továbbra is lefele húzza, akár a év per év alapú forint erősödés segíti az importtermékek árának csökkenését, illetve az élelmiszer és nyersanyagárak és az energiaárak tovább gyűrűző hatása is továbbra is húzza lefele a fogyasztóárindexet majd az év végéig.
Horváth Andrást, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották. Stabilizálódott a hazai gazdaság kockázati megítélése, ami lehetővé tette az irányadó egynapos betéti gyors tender kamatának összezárását az alapkamattal. Ezzel lezárult egy korábbi korszak a monetáris politikában, mondta az MBH Bank makrogazdasági elemzője, a pénzintézeti csoport szokásos negyedéves elemzői sajtótájékoztatóján. A kamatcsökkentés üteme azonban a korábbi várakozásoknál némileg elnyújtottabb lehet, tette hozzá Balogh Béki Márta.
A következő hónapokban már az inflációs folyamatok, amik meghatározzák a várható kamatpályát. Azzal számolunk, hogy az infláció érdemi csökkenést mutat az év utolsó hónapjaiban, ezért novemberben és decemberben várunk további kamatcsökkentést az MNB-től, majd pedig jövő év végéig 6%-ra mérséklődhet az alapkamat. Itt ugye fontos megjegyezni, hogy a pozitív reálkamat már megvalósulhat akár a következő hónapban is, és ennek fenntartását is a jegybank is szükségesnek tartja. Azonban a korábbi várakozások várakozásunkhoz képest egy lassabb, elnyújtottabb kamatcsökkentési periódust várunk. Ebben több tényező szerepet játszik, ilyen a dezinflációt övező kockázatok elmúlt időszakban látható erősödése, ez ugye a külső tényezőkhöz, olajárhoz köthető, illetve óvatosságot indokolhat az, hogy a befektetői hangulat változékonyan alakulhat, és az is, hogy a globális kamatok azért tovább fennmaradhatnak a jelzések szerint.
A globális kamatok, tehát a nemzetközi kamatpályák alakulásában mi várható, mire lehet számítani, tehát a Fed, illetve az LKB részéről várható-e még az, hogy kamatemelés lesz?
A várakozásunk szerint a Fed sem lép már további kamatemelést, ugye nyitva hagyták ennek lehetőségét legutóbbi előrejelzésükben, míg az LKB egyértelműen utalást tett arra, hogy véget ért a kamatemelési ciklus. Ugye mindkét fejlett piaci jegybank elmondta, hogy továbbra is a beérkező makroadatokat figyelik, és az inflációs kilátások fényében alakítják a monetáris politikát. Ugyanakkor jelezték, hogy kamatcsökkentésre már csak a jövő év közepétől számíthatunk.
A forint árfolyamában milyen várakozásai vannak az MBH Bank elemzőinek?
Azt láthattuk, hogy a harmadik negyedév során már nagyobb kilengéseket, ingadozásokat mutatott a hazai deviza részben, külső és belső tényezőknek köszönhetően, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy az év végén 378-as euroforint árfolyam szint megvalósulhat. A pozitív és negatív tényezők kiegyensúlyozottnak mutatkozhatnak középtávon is. Nem számítunk az alapkamat csökkentéssel ellenére sem a forint tartós és jelentős gyengülésére. Ugye támaszt nyújt a forintnak a külső egyensúly érdemi javulása. Továbbra is azzal számolunk, hogy lesz-e új forrásbeáramlás, csak ez később valósulhat meg, illetve a hitelminősítők részéről sem várunk negatív felülvizsgálatot az év végén. Ugye kockázatok adódhatnak, de már nagy szélsőséges mozgásokat ebből nem várunk, ugye ilyenek lehetnek a geopolitikai fejlemények esetleges erősödése, a megugró energiaárak szerepe, illetve akár a globális pénzügyi stabilitási kockázatok erősödése is, de ezekre most kisebb eséllyel számítunk.
Balogh Béki Mártát, az MBH Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. 2023-ban jelentősen javult Magyarország külkereskedelmi egyenlege, amelyben szerepet játszott az energiaárak számottevő csökkenése. Ez, valamint a belső kereslet visszaesése miatt a külkereskedelmi mérleg többlete meghaladhatja idén a 6 milliárd eurót, mondta az MBH Bank vezető elemzője. Szupán Gergellyel beszélgettem.
Azt lehet mondani, hogy már gyakorlatilag az év elejé óta, elsősorban február óta kezdett ez szignifikáns mértékben javulni a külső egyenlegünk, hogy a havi külkereskedelmi mérleg adatokból már követ, hogy a tavalyi évhez képest óriási javulás, több mint 6 milliárd eurót javult a külkereskedelmi mérlegünk kumuláltan az előző 7 havihoz képest. Tehát január-július között olyan mértékű javulás következett be, ami gyakorlatilag megfordította az egyenlegünket, és most már hónapra vannak olyan hónapok, amikor történelmi rekordot ér el a külkereskedelmi többletünk. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy nem csak a cserarány javulás javítja a külkereskedelmi mérlegünket, hanem a zsugorodó fogyasztás, a visszaeső beruházások is kisebb importigényt támasztanak, ennek hatására az import gyakorlatilag csökken, miközben az exportunk valamelyest növekedni tud, főleg annak hatására, hogy az exportkapacitások is közben kiépülnek Magyarországon, illetve tovább növekednek. Tehát összességében az olló jelentősen szétnyílt az export és az import között, és ez egy óriási fordulatot okozott a külkereskedelmünkben. Ez persze egyértelműen hatása van a folyófizetési méregünkre is, hiszen a folyófizetési méregben is azt láthattuk, hogy az elmúlt évben az első fél évben már tetemes hiányt meghaladja a 4 milliárd eurót a hiány, miközben idén az első fél évben már egy nagyon enyhe többletet mutatott a folyófizetési mérlegünk. Ugye tavaly évben a folyófizetési mérlegünket olyan mértékben rontotta a elromló energiaegyenlegünk, hogy meghaladta a GDP 8%-át a folyófizetési mérleg deficitje. Viszont idén arra számítunk, hogy ez majdhogy nem eltűnhet ez a deficit. Jelenleg a prognózisunk a GDP 0,4%-ának megfelelő hiány, tehát gyakorlatilag töredéke a tavalyi hiánynak. De hogyha az év második fele is jobban alakul, mint ahogy eddig gondoltuk, akkor még az se kizárt, hogy ez át.
Szupán Gergelyt, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották. Augusztusban is folytatódott a kiskereskedelmi forgalom csökkenése itthon. Nyár elején az elemzők többsége már arra számított, hogy erre az időszakra helyreállhat a fogyasztás. A visszaesés éves alapon meghaladja a 7%-ot, mondta a portfólió elemzője. Szász Pétert kérdeztem.
Alapvetően két számot kell figyelni, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég aggasztó képet mutatnak ezek. Az egyik egy éves alapon mért csökkenés, ez a legutóbbi, vagyis augusztusi adat alapján ez 7,1%-os. Itt ugye azt látjuk, hogy az a bázis emelő hatás, amit még a 2022-es választások előtt kiosztott helikopterpénz okozott, az szépen lassan fut ki, ennek köszönhetően a csökkenés az hónapról hónapra kisebb és kisebb éves bázison természetesen. A másik szám, ami aggasztóbb, az a havi bázisú változás, itt pedig azt látjuk, hogy 0,5%-kal csökkent a kiskereskedelem volumene augusztusban júliushoz képest, ez egy kiigazított adat, szezonálisan és naptárhatással igazított szám, ez mindenképpen csalódást keltő, ugyanis már a második egymás követő hónapban látunk visszaesést, és tavasszal, illetve nyár elején még bizakodhattunk abban, hogy mostanra egy stagnálás vagy egy minimális növekedés látható majd a kiskereskedelmi forgalomban, de ez a mostani friss adat lehűtötte ezeket a várakozásokat.
Hogyha az egyes kiskereskedelmi alágazatokat nézzük, akkor ott milyen változások figyelhetőek meg, tehát akár az élelmiszerkereskedelemben, vagy a tartós cikkek, üzemanyagok esetében milyen mértékű volt a visszaesés?
Az élelmiszerek esetében 4%-os volt a visszaesés éves bázis, tehát most 23. augusztusában, 22. augusztusához képest. A nem élelmiszerkereskedelemben ez 5,2%, és ami igazán érdekes, hogy az üzemanyagtöltő állomásokon több mint 18%-kal esett a forgalom, ebben egészen biztosan közrejátszik az, hogy az elmúlt időszakban drágultak az üzemanyagok. Az biztos, hogy a fogyasztói bizalom javulására még várni kell. Sok múlik egyrészt azon, hogy mikor nőhetnek a reálbérek. Nagy valószínűséggel ez már ősz elejére egy pozitív változás következik be, illetve a negyedik negyed évre az infláció mérséklődésével egészen biztosan. Viszont a fő kérdés, hogy a lakossági fogyasztási bizalom mikor jut el arra a szintre, hogy ismételten emelkedni fog a boltok forgalma.
Erre most lehet választ adni? Tehát, hogy nagyjából már lehet azt látni, hogy a kiskereskedelmi forgalom alakulásában mikor jöhet a felpattanás?
Én azt gondolom a mostani előrejelzések szerint, illetve a mostani számok alapján, hogy ősszel már havi bázison pozitív lesz a változás, tehát nőni fog a boltok forgalma. De hát ahogy mondtam, ha most nyár elején beszéltünk volna, akkor valószínűleg azt jeleztem volna előre, hogy már nyár végén is valamelyest stagnálhat, vagy legalábbis minimális mértékben nőhet a forgalom. Remélem, hogy a mostani prognózist azt támogatja majd az, hogy a fogyasztók bizalma javul.
Szász Pétert, a portfólió elemzőjét hallották. Éves szinten legalább 100-150 ezer új belépőre lenne szükség ahhoz, hogy fenntarthatóbb legyen a magyar nyugdíjrendszer. Most azonban ennél jóval kevesebben, évente 40-50 ezeren döntenek az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítási forma mellett, mondta az Inforádiónak az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke. Az ÖPOSZ ezért egy javaslatot is kidolgozott, ezt egy konferencián mutatták be. A részletekről Nagy Csabát, az ÖPOSZ elnökét kérdeztem.
Próbáljuk meg megtenni az első lépéseket, hogy kicsit stabilizáljuk a önkéntes nyugdíjpénztári rendszer hosszú távú fenntarthatóságát. Mi ezt a pénztárszövetség részéről úgy látjuk, hogy csak a munkáltatók bevonásával lehetséges. Készítettünk egy nagyon részletes anyagot, amelyben áttesztük a hazai rendelkezéseket, a szabályokat, a gyakorlatot, és a makronomos kollégák begyűjtötték az összes környező ország gyakorlatát, Lengyelországtól a balti államokon keresztül, amelyben bemutattuk példákon keresztül, hogy hogy lehetne ismételten növekedési pályára állítani az önkéntes nyugdíjpénztárakat. Ugye a probléma az, hogy a 2019-es adóváltoztatások után a munkáltatók nagy része leállt a önkéntes nyugdíjpénztári programokkal, tehát nem érjük el a pályakezdőket, nehéz őket megtalálni, nehéz őket megszólítani. A legegyszerűbb módja az új, a fiatalok bevonásának a munkáltatókon keresztül történő kommunikáció lenne, és mi ezekre tettünk javaslatot számításokkal. Figyelembe vettük a költségvetés teherbíró képességét, csak annyit kalkuláltunk be, amennyit jelenleg is pluszba beszed az állam a munkáltatók által befizetett nyugdíjpénztári hozzájárulásokon adó és járulék teherként.
Ön hogy látja, hogyan lehetne milyen eszközzel érdekelté tenni a munkáltatókat, egyértelműen adóoldali eszközökkel, tehát adókedvezménnyel?
Mindenki csak az adót mondja, nagyon sokféleképpen lehet. De például csak egy javaslat. Mi lenne, ha azt mondjuk, hogy minden munkáltató, nevezzük alanyi jogon, adhat 10-10 000 forintot önkéntes és egészségpénztári számlára valamennyi dolgozójának. Ezután nem lehet nyilván a 20% adó visszatérítést megkapni, viszont ha ettől magasabb összeg, vagy ezen túlfut, az ugyanúgy adózik, mint a jelenlegi rendszerben. Csak ezzel azt érnénk el, hogy megnyílne egy 10 000 forintos adómentes juttatási rész a munkáltatók számára, hogy felajánlanák a saját dolgozóiknak ezt a lehetőséget, hogy éljenek vele, éljenek a nyugdíjpénztár, éljenek az egészségpénztár.
Önök megtették ezt a javaslatot, mi várható, mi következik ezután?
Egy érdekes konferenciának a délelőttjén vagyunk túl, ugye itt volt Kovács Zsolt miniszteri biztos úr a gazdaságfejlesztési minisztériumból, ezeket a fő üzeneteket, ezeket még tárgyalnunk kell és finomítani kell értelemszerűen.
Jelenleg egyébként, hogyha megnézzük az önkéntes pénztárak taglétszámát, akkor körülbelül milyen taglétszámmal működnek ezek a pénztárak?
1,1 millió fő van a Magyarország önkéntes nyugdíjpénztár, és durván 1700 milliárd forintos vagyonnal működünk jelenleg.
Mi lenne az optimális?
Az lenne, hogyha folyamatosan tudna növekedni, tehát ugye ez egy 93-94 körül elindult rendszer. Nagyon sok magyar állampolgár kapott már innét kiegészítő nyugdíjat. Több 100 000 vettek már fel nyugdíjjelegű járadékot az önkéntes nyugdíjpénztáraktól. A mi feladatunk az, hogy pótoljuk az elmenő pénztártagjainkat. Ehhez viszont a rendszer kéne úgy megfelelő formálni, hogy eljussunk újból a fiatalokhoz és a pályakezdőkhöz.
De mekkora az a taglétszám, amit pótolni kellene?
Hát szerintem éves szinten egy 100-150 000 fővel kéne növelni a rendszert, hogy egy 4-5-6 éven belül azért valamilyen szinten egy stabilabb piaci pozíciót tudjunk kialakítani.
És ehhez képest mennyivel nő évente a létszám?
Hát most 40-50 000 fővel.
Nagy Csabát, az ÖPASZ elnökét hallották.